Az első rész Zsoltárok 37. fejezetének első 11 verse. Dávidé, ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfogynak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá tesz igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Másik pedig a Habakuk 3.18-19. De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a te kegyelmedből jöhettünk ma eléd. Köszönöm, hogy dicsérhettünk téged. Köszönöm azt, hogy te megváltottál bennünket. Köszönöm, hogy az a fiad eljövetelére emlékezhetünk most az adventi várakozás alatt. És kérlek azért, hogy készítsd a mi szívünket, hogy várjuk a te fiadnak a második eljövetelét is. Kérlek azért, hogy most is csendesítsd le a szívünket, és adj nekünk nyitott füleket, hogy meg tudjuk hallani azt az üzenetet, amit ma üzenni akarsz nekünk. Kérlek, hogy áld meg mindenhol az országban és a világon, ahol a te ígédet hirdetik. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy a te ígéd nem tér vissza dolga végezetlenül. Amen.
Szeretnék kezdeni egy nagyon könnyű kérdéssel. Mi lesz 11 nap múlva? Várom a választ. A Szent Este, az szerintem rosszul válaszolta Jóska, mert az 10 nap múlva, de 11 nap múlva lesz a karácsony. Ki az, aki nagyon örül, hogy lesz karácsony? Kevesebb, mint a fele. Az érdekes, mert ha én lemenném a fülcintre, és üzen ezt a kérdést fultenném a gyerek órán, szerintem mindegyik gyerek fultenne a kezét. Nem? Szóval valahogy, amikor mi készüljünk a karácsonyra, néha nehéz készülni a karácsonyra. És azért nehéz készülni a karácsonyra, mert vannak egyéb dolgok a mi életünkben. Van olyan dolgok a mi életünkben, amit akadályoz az, hogy mi tudunk teljesen örülni karácsonykor. És ma délelőtt szeretnék fölteni egy olyan kérdést, hogy ami többször szerepel a Bibliában, és szerintem az egyik oka, hogy nem lehet az az öröm bennünk, amikor várjuk a karácsony. És az, hogy a gonoszok, a bűnösök, miért szerencsés az Úr sorsa? Más szóval, miért jó megy a bűnös embernek, és nem jó megy nekünk? Ez a kérdés, amit szerintem minden ember valamikor az életében föltesz. És az az érdekes, hogy nem csak mi föltesszünk ezt a kérdést, hanem ha olvasunk az Ószövetséget, látjunk, hogy újból és újból felmerül ez a kérdés. Felmerül az a kérdés, hogy miért nem tesz Isten valamit? Miért mennek a dolgok, ahogyan mennek? A Jeremiás könyvében a 12. részben Jeremiás föltesz ez a kérdést. A felolvasott Zsoltárban, a 37. Zsoltárban látjuk ezt a kérdést. Ha tovább lapozunk a Zsoltárokban, a 73. Zsoltárban foglalkozik az író ezzel a kérdéssel. Ha visszamenjünk a Zsoltárokban, a 2. részben, a 10. részben van ez a kérdés. Hogy Isten miért nem teszel valamit? Te azt mondsz, hogy jó lesz nekünk, ha mi keresztények leszünk. És te azt mondsz, hogy rossz lesz a gonoszoknak, de mégis azt látom, hogy ezek a gonoszok, ezek a bűnös emberek, olyan jó mennek a dolgok nekik. Van az a panasz bennünk. Azért van ez a panasz bennünk, mert különböző okok vannak. Az egyik ember azt mondja, hogy azért van, mert valaki, aki közel halt hozzám, a közel múltban meghalt. A másik ember azért mondja, hogy azért fölteszem ezt a kérdést, mert küzdködöm valami betegséggel. Egy másik ember azért teszi föl ezt a kérdést, mert küzdködik valami kapcsolattal. Lehetséges, hogy az a kapcsolat valakivel, akit nagyon szeret. Látjunk, hogy tönkre megy egy házasság. Akkor hol van az öröm abban? Látjunk azt, hogy van emberek, akik küzdködnek azzal, hogy nem talál megfelelő munkát. Nincs elég jövedelme. Küzdik azzal, hogy az egyik ember csal, és a csalás miatt ő előre lép. Én próbálnak az Isten úton járni, és nem látom az áldást. Vagy aki egyetemre jár, ő úgy érzi, hogy ő mindent tanult, és mégis nem megy át a vizsgán, de a társ, aki ott út mellette, volt egy kis segítség, amit oda tett a kezében, vagy valahol ott volt az a puskalap, amit ő használt, és amiatt ő átment. És akkor, ilyenkor hol van Isten? Amikor az, aki gonosz, az előre megy, és az, aki próbál Istennél járni, nem. A Habakkuk könyve ezzel foglalkozik. Az első részben már látjunk az első 4 versben, hogy a proféta panaszkodik. A proféta panaszkodik, hogy miért van az. Hogy azok, akik gonoszak, hogy jó jár neki. És akkor Isten ad egy választ a következő 6-7 versben, az 5. verstől a 11. versben, óta a Habakkuk első fejezetben, Isten ad a magyarázat. Utána folytatja a első rész, 12. verstől a 2. rész az első versig, megint van egy panasz. És utána a 2. rész, a maradók részében Isten adja a választ, hogy miért. Aki használja a gyülekezeti útmutató a Biblia olvasásra, az utolsó 2 hétben olvastunk ezt a szakaszt. És látjunk, hogy kétszer volt a panasz, és Isten adja a választ. És utána a 3. rész, amikor feldolgozza ezt. Ő feldolgozza ezt az egész. És a felolvasott részben, vagy a felolvasott rész előtt egy versel olvasom most a 17. vers a 3. részből. Mert a fügefák nem fognak virágozni. A szülő törökén nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése. A kertek sem teremnek innivalót. Kivíz a lyuk az alkóból, és nem lesz maha az istalakban. Ez egy mezőgazdasági kultúrában, amiben Habakkuk élt, és lényegében ő azt mondja, hogy kudarc. Azt mondja, hogy a növények, a fák nem hoznak termést. Nincs állatok, kifogytak. Nem marad semmi. És a folytatás. De én vigadozni fogok az Úr előtt. Örvendezik szabadító Istenem előtt. Itt látjunk, hogy a Habakkuk azt mondja, hogy az én örömöm független a körülményektől. Az én örömöm alapja az, hogy van egy szabadító Isten. Van egy Isten, aki megmentett engem. Ha visszamenjünk a 37. Zsoltárhoz, láttunk, hogy ott az elején felsorolt a problémák, de ugyanott látjunk, hogy Isten adja a választ. Ő azt mondja, olvasom először az első két vers, utána menjünk tovább a Zsoltárban. Ne indul haragra a gonoszok miatt. Ne irigyked a célszörökre, mert hamar elhevernek, mint a fű. Elfonyodnak, mint a zöld növények. Itt azt látjunk, hogy a gonoszok lehetséges, hogy van egy időre, amikor úgy tűnik, hogy jól megy nekik. Külsőleg minden rendben. De a Zsoltár író azt mondja, hogy az ő öröme, az ő boldogsága olyan, mint a fő a nyári szárazságban. Az a fű, ami abban a nyári szárazságban el fog pusztulni. Tönkre fog menni. De azt mondja, hogy az az ember, aki bízik az Úrban, az az ember, aki az ő üdvössége az Úrban, ő biztonságban élhet. Gyönyörköd az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Megint fontos, hogy mi látjunk itt, hogy Isten nem olyan, mint a Mikulás. Vagy lehetséges még inkább az a példát, amit látjunk a tengeren túl, a Santa Claus, aki nem jön december elején, aki szinte jön karácsonykor. És mi beleesünk abba a gondolkodásba, ha én kérek valamit a Santa Claus-tól, a Mikulás-tól, akkor ő fog adni azt. Csak kérni kell. És akkor kialakul egy hamis kép Istenről, hogy az Isten olyan, mint a Mikulás. És a Mikulás feladata adni azt, amit én kérek tőle. Semmi már, csak egy feladata van. Adni azt, amit kell nekem. Amit én kérek. És nagyon sok ember beleesik abba a hibába, hogy ő azt gondolja, hogy így kell bánni Istennél. Én csak kérek tőle, amit én szeretnék, és ő fog adni azt. De a Biblia nem tanítja ezt. A Biblia azt mondja, hogy akkor is kell bízni az Úrban, ha semmi nincs. Akkor is kell bízni az Úrban, ha minden elpusztul. Mi olvasunk azt, hogy ő a szabadító. Ő az, aki életet ad nekünk, ha mi bízunk benne. Az Egyesült Államokban van egy úgynevezett tanúvédelem program. És a tanúvédelem program biztos van valami hasonló itt is. Ha valaki tanúskodik egy bűnöző ellen, és az a tanú veszélybe kerül, mert ő tanúskodik, akkor azt csinálnak azzal a tanúval, hogy miután történik az, hogy ő tanúskodik, és akkor marad veszélyben utána, akkor ők visznek az embert egy másik részre az országban, és a tanúvédelem program biztosítja azt, hogy ő kap egy új személyazonosító, ő kap egy új nevet. Létrehoznak egy egész élete, ami nem létezett. Létrehoznak, hogy ő járt egy egyetemre, ahol nem is járt. Mindent adnak neki, hogy ő tud kezdeni egy új életet. Amikor ez történik valakivel, van egy előnyös, van egy hátrán azon. A hátrán az, hogy kell szakítani a kapcsolat mindenkivel, aki eddig ismert. De az előn azzal az, hogy ő kaphat egy új kezdet. De nagyon gyakran előfordul, hogy az az ember, aki kap az új lehetőséget, az új kezdet, nem hajlandó betartani a szabályokat. És amikor nem tartja be a szabályokat, hanem ő visszamegy és fölveszi a kapcsolat valakivel a múltjából, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy az az ember, aki kereste, az az ember, akiért volt ez a tanúvédelem, megtalálja azt az embert. A gondolat itt a következő, ő kapott egy új életet. És amikor ő kapott azt az új életet, ő kapott bizonyos útmutatást, hogy hogyan kell élni abban az új életben. És azt mondanak neki, ha engedelmes vagy ezek a dolgokban, soha sem leszel veszélyben. Jól fog menni neked. A probléma az, hogy az emberek java része nem engedelmeskedik. Nem tartja be a szabályokat. És bolyba kerül. Én azt látom, hogy ez igaz a mi életünkben is. Isten egy új életet adott nekünk. Kegyelemből. Ő mindent adott, ami kell ehhez az új élethez. De sokszor ami nem bölcs döntések miatt. Sokszor a mi bűn miatt még se tudunk tapasztalni azt az öröm, ami jár ezzel az új élettel. A Habuk harmadik rész 18. versben azt mondja, hogy de én vigadozni fogok az Úr előtt. Örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Isten kívánsága mindnyájunknak az, hogy lehet öröm az üdvösségünkben. Az az ő kívánsága, hogy mi most karácsonykor tudunk örömmel ünnepelni. Teljesen független a körülményektől. Mert az az öröm függ attól, hogy milyen az én kapcsolatom Istennel. Én hiszek ebben, én bízom benne. És ha azt csinálom, akkor jó lesz. A 37. Zsoltár, az utolsó két vers, a 39. és a 40. vers. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozza menekülnek. Én remélem, hogy ezek az igék tudnak vigasztalni minket. Tudnak örömet okozni a mi életünkben, mert mi látjunk azt, hogy milyen a mi Istenünk, és mit jár azzal. De nem csak az üdvösség van, hanem van még egy gondolat itt, ami ott látjunk a vázlaton, hogy Isten erőt ad. És itt a Habakkukban a harmadik rész végén az utolsó versben azt olvasunk, hogy az Úr, az én öröm ad nekünk erőt. Olyan teszi lábamat, mint a szarvasokat. És magaslatokon inged járni engem. A kép itt, hogy van egy hegyvidék, és az a hegy csak körből, sziklákból van, és vannak olyan állatok, mint a szarvasok, akik abban a nagyon nehéz helyen tudnak úgy futkálni, mintha egy teljesen vízszintes sík helyen lenne. Amikor az a szarvas fut ok a szikla között, akkor a legnagyobb szikla nem okoz akadály neki. Ő nem csúszik el, hanem ő gond nélkül tud futni abban a nehéz helyzetben. És ezt mond Isten rólunk. Ő azt mondja, hogy ő olyan tesz minket, mint az a szarvas. Nemrég hallottam egy történet a Johnny Erickson-ról. Sokan olvastunk az ő könyvei, egy baleset szenvedett, amikor még fiatal volt, és tolókocsiba került. Se a lába, se a keze nem tudta használni tovább a balesetje után. És az első idő a baleset után nagyon mérges volt Istennél. És volt egy bizonyos keserűség az ő szívében. És az egyik legnehezebb dolog neki, hogy abban az időben, amikor ő templomba járt, ő járt egy anglikán gyülekezetbe. És ott az anglikán gyülekezetben az Isten tisztelet, a szertartás úgy volt, hogy többször egy Isten tiszteleten kellett letérdelni. És a Johnny Erson az ő bizonságtételeben azt mondja, hogy amikor jöttek azok az alkalmak az Isten tiszteleten, amikor mindenki más letérdelt, és ő nem tudott letérdelni, csak felmerült benne azt a harag. És az a harag Isten fele. És minden alkalom, amikor ment az Isten tiszteletre, ahelyett, hogy tudta élvezni az Isten tisztelet, volt a harag az ő szívében. Hogy Isten miért? Hogyan? Ez nem igazságos. És a bizonságtételben mesél azt, hogy az egyik nap, amikor ő olvasta az igét, rájött, hogy majd, amikor ő a mennybe kerül, ő fog kapni egy új testet. És attól a perctől az ő hozzáállás megváltozott. Attól a perctől ő azt mondja, hogy nem baj, hogy most nem. És ő azt mondja, hogy abban a mások percben, amikor én érkezem a mennybe, az első dolog, amit én fogok csinálni, én fogok letérdelni az én Istenem előtt. És milyen nagy öröm lesz az, hogy én tudok letérdelni az én Istenem előtt. És utána folytatta. És azt mondja, hogy és miután letérdelek, én fogok fölkelni, és én fogok táncolni. Az öröm, amit vár. Én egy másodpercre nem gondolom, hogy a Johnny Erickson élete könnyebb lett, amikor ő megtanulta ezt. Ugyanazok a nehézségek maradtak az ő életében. Nem tudta ezután fölállni és járni. Nem tudta ezután segítség nélkül élni. De a változás történt az ő szívében. És én azt látom, és meg vagyok győződve arról, hogy mindjártnak szükség van arra, hogy mi tapasztaljunk ezt a változást a mi szívünkben. Hogy mi nem éljünk a körülmények alatt, hanem mi tudunk élni a körülmények fölött. Hogy mi megértjünk azt, hogy Isten adott egy, ahogyan van itt, hogy ő új lábat ad nekünk. Hogy mi tudunk futkálni biztonságban, ahogyan a szarvasok. És valahogyan én meg vagyok győződve, hogy ez egy folyamat a mi életünkben. Ez egy folyamat, hogy mi érkezünk arra a pontra. Akkor lesz teljes, amikor a mennybe kerülünk. De meg vagyok győződve, hogy már itt a Földön tudunk tapasztalni azt. Már itt a Földön tudunk tapasztalni azt, hogy Isten az, aki ad az erőt. ő az, aki képes tesz, hogy mi tudunk legyőzni bármilyen nehézséget. Fontos most, amikor mi készüljünk a karácsonyra, hogy mi ne felejtsünk el ezt a két nagy igazság. Az egyik az, hogy Isten örömet ad nekünk az üdvösségünkben. A másik az, hogy Isten erőt ad, hogy tudunk élni vele most és majdnem mindben. Nem baj, ha fölmerül bennünk a kérdések. Nem baj, ha mi fordulunk az Úrhoz, és mi az Isten előtt kérdünk a mi szívünket. És mi azt mondjuk neki, hogy Isten nem értem, hogy miért. Isten, ez nem igazságos. Ugyanezt látjunk a Zsoltárokban. Ugyanezt látjunk a Habuk életében. De látjunk azt, hogy ha mi fordulunk az Úrhoz, és mi szívből mondjuk neki, hogy mi van bennünk, akkor ő tud azt a szívműtét végezni bennünk. És akkor tud örömre tenni a mi üdvösségünk, és tud erőt adni az élethez. Az én reménységem, és az imádságom, hogy most, amikor mi készüljünk a karácsonyra, hogy ne felejtsünk el, hogy a szabadság, amit a szabadító ad, az örömtele. És ne felejtsünk el, hogy mi tudunk úgy élni, mint a szarvas a hegyekben. Mert Isten ad erőt nekünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket, hogy tudunk elmondani neked, mi van a szívünkben. Azok a kétségeket, azok a fájdalmak, azok a nem egészséges érzések, azok a vádak. Segíts minket, hogy tudunk őszinte lenni veled. És kérjünk, mutasd meg nekünk, hogy milyen vagy. Segíts minket, hogy a csöndben tudunk várni rád. És kérjünk, hogy használd a te igédet, használd a testvérinket az Úrban, hogy ők tudnak vigasztalni minket, hogy legyen a mi reménységünk benned, és csak benned. Segíts minket látni azt, hogy te soha sem lassú vagy, hanem mindig a megfelelő pillanatban te ott leszel. És te fogsz fogni minket, és erőt adni nekünk. Köszönjünk, hogy olyan Isten vagy nekünk.
ezt mind kérünk a te nevedben. Amen.